Hát ismét köszöntelek benneteket az esti tanulmányunk alkalmából, és hát szeretném ott folytatni, ahol abba hagytuk az előző tanulmányt. Csak egy kicsit szeretném összegezni, hogy felfrissítsem az emlékezetünket, hogy mi is a problémánk. Ugye a legfőbb problémánk az a hitetlenség, vagy másképpen a kételkedés, a bizalmatlanság Isten iránt, és ezek falként tornyosulnak az életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban, és igaz, hogy az értelmünkkel felfogjuk az igazságot, és megértjük azt, hogy Krisztus mindent odaadott nekünk, és hogy minden lelki áldással megajándékozott bennünket, és hogy ahogy olvassuk Péter levélben, hogy az ő Isten életen mindennel megajándékozott bennünket, mi az életre és a kegyességre való, de sőt, még vágyunk is tapasztalni ezt. Ott van a szívünkben a vágy, hogy de jó lenne, és itt megakadunk is. Nem tudjuk egyszerűen az életünkben gyakorlati szinten realizálni ezeket az áldásokat, és azt, amit igazságként megértettünk is. A szívünkben azt tapasztaljuk, hogy akadályok vannak, hogy megragadjuk az ígéreteket, és megtapasztaljuk mindazt, amit Isten megígért. És sokszor bizalmatlanok vagyunk Istennel szemben, nem tudjuk, hogy mit várhatunk tőle. Nem látjuk őt kegyelmesnek, hanem sokszor inkább kegyetlennek látjuk őt valójában, ami szívünkben. És mindez azért van, mert nem ismerjük őt eléggé. És mivel bizonytalanok vagyunk, hogy mit várhatunk tőle, ezért a hitünk megfeneklik. Nem tud hatékony lenni a mi hitünk, nem tudja elnyerni azokat az áldásokat, amiket Isten felkínált konkrét helyzetekben, konkrét élethelyzetekben. Aztán ott van, hogy saját önátadásunkban is sokszor kételkedünk, mert a múltban is, vagy lehet, hogy a jelenben is, követünk el hibákat. És hogy hallgathat meg engem Isten, hogyha én ilyen, meg ilyen vagyok, meg ezt is ezt tettem? Mi a garancia rá, hogy most sikerülni fog? És ez a sok-sok minden, és akkor még a világi befolyásról nem is beszéltünk, ez a sok dolog, ez mind lenyom és visszahúz. És falat képez Isten is közöttünk. Hogyan lehet ezt a falat ledönteni? Ezt az erődítményt, ami a szívünk köré fel van építve, és elzár bennünket Isten áldásaitól. Hogyan lehet ezt az erődítményt lerombolni? Szeretnék visszatérni egy ószövetségi példához, mert tudjuk azt, hogy mindaz, ami Izrael történelmében megtörtént, az a mi tanulságunkra íródott le. Erről beszél pár 1 Korintus 10-ben, amit most nem keresek ki, csak fel szeretném eleveníteni, hogy mit is mondott Pál. Azt mondja Pál, hogy minden, ami Izraellel történt, az például lett a mi tanulságunkra. De nem csak olyan értelemben volt példa Izraelnek a sorsa, hogy abból értékes erkölcsi leckéket tanulhatunk, hanem nagyon sok tekintetben jelképes dolog volt az, ami Izraellel történt. Sok mindent az Új Szövetség konkrétan be is azonosít. Például az Egyiptomból való kiszabadulásuk, az a bűnből való szabadulásnak az előképe. Aztán Pál azt mondja, hogy amikor a veres tengeren átmentek, akkor megkeresztelkedtek a veres tengerben, tehát ez a vízkeresztség. Amikor kapták a mannát, és amikor kapták a kősziklából a vizet, azt mondja Pál erről, hogy lelki eledelt ettek, és egy lelki italt ittak. És ez a kőszikla, ami követte őket, ez Krisztus volt. Tehát ez a Krisztustól fakadó élet, amit ők megkaptak, vagyis magyarul ez a Szentlélek keresztségének az előképe. Tehát ami Izraellel történt, hogy kivonultak Egyiptomból, az a bűnből való szabadulás, vízkeresztség, Szentlélek keresztsége. És utána mi lett volna a következő lépés nekik? Kánaán elfoglalása, ami mit jelképez? Hát a keresztény életben. Megfelismered, hogy van szabadulás a bűnből, vízkeresztség, lélekkeresztség, és utána? Isten országa, az Isten királysága. Nem? Hát ezt mondja Jézus, hogy hova lehet belépni víz és lélektől való születés által? Azt mondja Nikodémusnak, hogy aki nem születik újjá víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát ezek a lépcsőfokok, ezek az Isten országába vezetnek. És amikor Izrael elfoglalta Kánaán földjét, ez az Isten országának a felállítása volt, illetve annak az előképe. Mert tulajdonképpen ők egy országot kaptak. Gondolkodtatok már el, ők egy országot kaptak. Na de hogyan kapták meg ezt az országot? Harcolni kellett. Harcolni kellett. És hogyha nem harcoltak ezt, éppen Vlad olvasta délelőtt, hogy a hegy lakóit kiűzték, mert az Úr velük volt, de a völgynek lakóit nem tudták kiűzni, mert nekik vasszekereik voltak. Akkor oda már nem terjedt ki az ország? Pedig az Isten az egészet megígérte nekik. Tehát csak ezt akarom belőle kiemelni, hogy Kánaán elfoglalása harccal járt. Isten velük volt, ígéretük volt rá, de aktív részvételükre volt szükség ebben. És ugyanígy az Isten ma is megtehetné, hogy angyalokat küldjön el, hogy hirdessék az Isten királyságának örömhírét, de nem ő embereket használ, akiknek az életében valósággá vált ez a királyság. Isten nagyon könnyen megtehette volna azt Kánaán esetében is, hogy ugyanúgy, mint ahogy Szodoma meg Gomorra lakóira leszállt a tűz és kénkő, piff-puff elintézte volna őket semmi perc alatt. De nem így tette. Pedig ugyanúgy lejárt az ő kegyelem idejük is, hát Sodomának meg Gomorának is azért kellett elpusztulnia, mert lejárt a kegyelem idejük, és Kánaánnál is azt mondta, hogy senkit meg ne hagyjatok élve. Tehát nem azért volt más, mert hogy más volt a helyzetük, hanem azért, mert Isten bennünket akart tanítani arról, hogy hogyan működik az ő országa, hogyan halad előre az ő királysága. De még mielőtt elfoglalták volna Kánaánt, volt egy nagy akadály előttük. Nem tudom, erre felfigyeltetek-e már valaha is. Kánaán elfoglalása előtt volt egy nagy akadály. Még talán visszamegyek egy picit, hogy időben tudjuk ezt követni. Ugye, amikor kijöttek Egyiptomból, megkeresztelkedtek a Veres-tengerben, kapták a mannát, ami a lélekkeresztségének jelképe volt, és utána menniük kellett volna Kánaán földjét meghódítani. De mit csináltak? Igen, kémeket küldtek, és utána kudarcba fulladt az egész vállalkozás, mert hitetlenek voltak. És 40 évig nem mehettek be, és 40 év után az egész nemzedék kihalt, és egy új nemzedék vette át a helyüket. És ővelük mi történt, emlékeztek rá? Volt néhány győzelmük, de az még Kánaán földjén kívül volt, a Jordánon túl. És utána mi történt velük? Átkeltek a Jordánon, megkeresztelkedtek a Jordánban, megszűnt a manna hullás, és helyette Kánaán földjének gyümölcséből lettek, a királyság gyümölcséből, ami ugyanúgy a lélek keresztségét jelképezi. És utána mi történt? Emlékszik erre valaki?
Jerikó.
Jerikó. Jerikó volt Kánaán földjének kapuja. Egy hatalmas, megdönthetetlen erődítmény. És ezzel kellett szembesülnie Izrael népének először, még mielőtt bármit is tapasztalhatott volna Kánaán földjéből. És ez nagyon-nagyon fontos tanulság számunkra. Mert ha belegondoltok, Isten ezerféleképpen elpusztíthatta volna Jerikót. De egy nagyon-nagyon-nagyon részletes és határozott haditervet adott Izraelnek, hogy ezt hogyan hajtsa végre. És hogyha megnézzük ezt a haditervet, Józsué könyve 6. fejezetében olvassuk, most ezt is csak össze szeretném foglalni, hogy mi mindent kellett csinálniuk a zsidóknak Jerikó elfoglalásakor. Ha emlékeztek rá, mondhatjátok ti is. Nem, az ott nem volt lényeges. Így van, tehát meg kellett kerülni a várost. Tehát először is hány napig kellett a várost megkerülni? 7 napon át kellett megkerülniük a várost. Hányszor? Minden nap egyszer, és a 7. napon 7-szer. Mit kellett csinálniuk közben?
Gyászolni.
Nem mondja, hogy gyászolni. Csendben kellett lenni. Teljes csendben. Egy dolgot kivéve. Kürtöket kellett fújni a papoknak. És semmilyen más hangot nem volt szabad hallatniuk. Kivéve a 7. napon, a 7. körüljárás végén, akkor az egész nép hangosan kiáltott. És miután kiáltott az egész nép, mi történt? Leomlottak a falak. Nagyon-nagyon tanulságos, és minden részlet fontos. Mert ez a haditerv, ez azt mutatja meg nekünk, hogy hogyan tudjuk azt a nagy akadályt legyőzni a saját életünkben, ami elválaszt bennünket az Isten országának birtokba vételétől. És ezeket a falakat maga Pál apostol azonosítja be, és egy igét szeretnék felolvasni veletek. 2 Korintus levél 10. fejezetéből, és ez feltárja azt is, hogy hogyan vonatkozik mindez mi ránk. 2 Korintus 10-ben 4.-5. verset olvassuk. Ezt mondja, mert a mi vitézkedésünk, fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát, ahogy már beszéltük is az előbb, a királyság birtokba vételének legnagyobb akadály az a hitetlenség. És Pál apostol azt mondja, hogy a mi fegyvereink azok erődítmények lerontására valók. Mint Jerikó fala is, erődítmények voltak, és ezeket le kellett rombolni ahhoz, hogy el tudják foglalni a várost. Hogy birtokba tudják venni azt, amit Isten ígért nekik. Nem csak Jerikó városát, hanem egész Kánaán földjét. És ezeket az erődítményeket a mi életünkben is le kell rombolni, a hitetlenségnek ezeket a bástyáit. Mi konkrétan ezek az erődítmények, ezek a falak, amikről már beszéltünk is. Ahogy Pál mondja, érvek, okoskodások, kifogások. Miért nem segít Isten? Hát biztos azért, mert nem az az ő akarata. Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy tanuljak valamit ebből a betegségből, nem akar engem még meggyógyítani. Vagy hát mindenki így csinálja a körülöttem lévők közül. Hát Isten biztos nem vett meg engem azért, hogy én is ezt az utat választom. Gyülekezetben is mindenki így csinálja. Világban is mindenki így csinálja. Hát sose láttam még olyat, hogy bárki másképp csinálta volna, aki meg talán arra vállalkozik, az meg olyan csodabogár, hogy ki tudja. Okoskodások, kifogások, érvelések. Aztán ott van a rossz statisztika. Hát tegnap nem sikerült. Tegnap előtt se sikerült. Lehet, hogy azelőtt valamikor sikerült, vagy tudok valakit, aki tud valakit, akinek sikerült, de az olyan messze van tőlem, hogy az én életemben ez nem valószínű dolog. Hogy ez az ígéret, ez teljesülhetne. Rossz statisztika. Ez mind a hitetlenségnek az erődítménye az életünkben. Rossz szokások. Bűnök esetleg, amik beszennyezik a lelkiismeretünket, hogy ne tudjunk Istenhez közeledni, amik, ha imádkozom, akkor feljönnek előttem, hogy te imádkozol, te, aki ilyen vagy, aki ezt meg ezt tetted, így viszonyultál hozzá, vagy akármilyen dologban. Te akarsz Istentől valamit? Bűntudat. Ez mind visszahúz, és falat emel Isten ellen. Hogyan lehet ezeket legyőzni? Mit kellett csinálni Izraelnek? Először is volt a saját haditervük. Vittek-e magukkal faltörőkosokat? Állítottak-e létrákat a falakra, hogy megostromolják a várat? Nem. Pál apostol azt mondja, a mi fegyvereink nem testiek, hanem lelkiek. Ebben a küzdelemben minden emberi eszköz csődöt mond, kudarcot vall. Nem működik. Ellenben azt mondja Pál, hogy nekünk vannak fegyvereink, és azok lelkiek. Mi volt Izraelnek a fegyvere? Konkrétan a Jerikó elfoglalásakor a kürt. Minek a jelképe a kürt? Így van. Azt mondja Jézusról, hogy az ő hangja olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Vagy másról azt mondja, hogy hallottam a hátam mögött, mint egy kürtzengésnek szavát. Amikor Jézus visszajön, azt mondja, hogy trombita szóval jön vissza. Hangos kürte, a kürt az mindig Isten szavát jelképezi. Tehát ebben a küzdelemben semmilyen más hatékony eszközünk nincsen, csak Isten szava, Isten ígéretei. Ezekbe kell belekapaszkodnunk, Isten ígéreteibe és Krisztus érdemeibe. Mert különben, hogyha csak a testi dolgokra tekintünk, akkor elcsüggedünk. Hát el tudom képzelni, hogy amikor ott mentek Jerikó körül, naponta egyszer körülkerülték, és néztek ki ott a városból, hogy no, mit csinálnak ezek? Hát mit akartok itt ti? Hát esélyetek sincs, hát nézzétek ezeket a falakat. Ilyen vastagok, ilyen magasak. Menjetek innen el, hát leverünk titeket, mint a, nem is tudom mit, mint a hangyákat, eltaposunk benneteket. És mit szabad, mit volt, mit válaszolhattak ezekre az érvekre?
Semmit.
Semmit. Miért? Mert igazak voltak, pontosan, igazak voltak ezek az érvek. Hogyha testi dolgokra tekintünk, akkor ezek az érvek igazak. Itt a testnek, a logikus gondolkodásnak semmi helye nincsen, ha győzni akarunk. Ha veszteni akarunk, akkor persze menjünk neki logikával, garantált a vereség. De ha győzni akarunk, akkor ennek semmi helye nincsen. Semmi értelme nincsen okoskodni, vagy kifogásokat keresni, érvelgetni. Ezeknek semmi értelme nincsen. Egy dolognak van értelme. Isten szavának. Mert az Isten szava egyedül a megoldást tud adni ebben a küzdelemben. És erről szeretnék beszélni, hogy haladjunk tovább, hogy megértsük, hogy hogyan tudom ezt én a személyes életemben megragadni. Hogyan tud ez működni? Olvassunk el egy ige szakaszt, Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, az első 4 verset. Tehát Zsidók 12, első 4 vers. És majd még hozzáolvasnám a 12. verset. Igen. Azt mondja, annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten király székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert míg végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És a 12. vers, annak okért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Tény, hogy a hit útján nehézségekbe ütközünk. Aki keresztényé válik, az a nehézségek útját választja, az akadályok útját választja. Mert akik a világ folyása szerint élnek, ott nincsenek akadályok. Ott is vannak nehéz helyzetek, de őket csak sodorja az élet. De aki keresztényé lesz, az rögtön akadályokba ütközik. Az megtapasztalja azt, hogy a világból innen is jönnek pofonok, onnan is jönnek hitet romboló befolyások, és a saját életemben is, a szívemben ott vannak ezek a korlátok. És ezekre, hogyha nézek, akkor könnyen erőt vesz rajtunk a csüggedés. Hogy hogyan tovább akkor, hogyan lehet ebből kiszabadulni? Hogyan lehet ezeket legyőzni? És Pál apostol itt megmutatja az utat, hogy hogyan lehet megerősödni a hitnek. Először is azzal kezdi, hogy látjuk ezt a sok bizonyságot. Látjuk a Bibliában, hogy emberek hittek és megtapasztalták az Istent. Ugye az előző fejezet a hithősökről beszél. És azt mondja, hogy ha itt van ez a sok bizonyíték, akkor van okunk várni valamit Istentől. Hogyan tudunk, vagy mire kell irányulni a mi várakozásunknak? Mit mond? Hova irányítja a mi figyelmünket? Azt mondja, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Ez nagyon érdekes ez a kifejezés. Azt mondja, hogy a hitnek fejedelmére, vagyis a forrására és a bevégzőjére. Tehát ne gondoljuk egy pillanatig se, hogy egyszer hittünk és kész. Már miénk az egész. Azt mondja, hogy hit fejedelme és bevégzője. Tehát a hitünknek folyamatosnak, állandónak kell lenni, és növekednie kell, és mindenkor Jézusra kell irányulnia. Nem elég csak egyszer bízni benne. Másikén azt írja, hogy ha ugyan az elkezdett reménységet mindvégig megtartjuk. Tehát amit elkezdtünk, azt folytatni kell, és amit Krisztusban kezdtünk el, Krisztusban kell folytatni és be is fejezni. Mindvégig Jézusba kell kapaszkodni, őrá tekinteni, így fejezik ki, hogy nézvén rá, gondoljátok meg. Ez egy személyes, szellemi, hogy is mondják ezt, aktivitást igényel tőlünk. Nézni, figyelni, meggondolni. Tehát ez valamilyen erőfeszítéseket követel tőlünk, hogy ezt tegyük. Ez nem jön automatikusan magától. Amit még itt hangsúlyoz, az a kitartás. Így is fogalmaz, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Mert hogyha nincsen kitartás, akkor egy idő után elcsüggedünk, mert jönnek a befolyások, és azt mondja, hogy nehogy elcsüggedjetek lelkeitekben elalélván. Az elalélt, ez el lehet képzelni, hogy amikor valaki fut egy pályán, és akkor már nagyon sokat futott, meg sok előtt az akadály, kerülni kell jobbról, balról, és még mindig csak futni kell, és már egy idő után már nagyon kapkodja a levegőt, meg liheg, és már majdnem kibukik, és azt mondja, hogy nehogy elcsüggedjetek, a ti lelkeitekben elalélván. Ezt végig kell futni, ezt a pályát. Mert hogyha nem futjátok végig, akkor el fogtok benne bukni. Tehát azt mondja, hogy végig Jézusba kell kapaszkodnunk. De mi az konkrétan Jézusban, amiben bele tudunk kapaszkodni? Mert ez még idáig csak egy frázis, kapaszkodj Jézusba, higgyél. De miben? Mi Jézusban mi az, amiben bele kell kapaszkodnunk? Joel könyve második fejezetében van néhány utalás erre nézve, és ezt már idéztük is mai nap. És többször is elolvastam ezt már körülbelül 2 évvel ezelőtt, mikor ez felmerült, ez az ige Joel könyvében, ahol erről a nagy reformációról ír, ami Isten népe között végbe kell menjen. Az első fejezet arról a lelki ínségről ír, ami az utolsó időben, illetve hát már az apostoli idő óta Isten népét sújtja. Ez a válság, hogy nincs igazi lelki táplálék, és az Istennek a lelke nem tud úgy megnyilvánulni közöttünk. Erről az első fejezet. És a második fejezetben beszél arról, hogy mi a megoldás, és hogy lesz egy nagy lelki reformáció Isten népe között, amire az Úr válaszol, és újra ki tudja magát nyilatkoztatni. Ugye ezt hívjuk a késő esőnek is, hangos kiáltásnak, stb. És mikor tavaly felmerült az ige helyén, utána sokat foglalkoztam vele, de igazából most lettem figyelmes egy olyan részletre, amit eddig nem vettem észre. Mert nagyon sokat gondolkodtam ezen, de előbb inkább olvassuk el, majd utána elmondtam. Joel második fejezetéből. Ezt írja a 12. 13. versben. De még most is így szól az Úr. Hát itt jön a megoldás. Az Úr megoldása, az Úr haditerve. Térjetek meg hozzám, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Isten így folytatja tovább. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdassatok gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a víneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat is. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornát és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái is mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Ugye erről beszéltünk előző alkalommal, hogy sokszor mi magunk is ezt mondjuk, hogy hát hol van a mi Istenünk? Hol van az Isten, amikor segítségre lenne szükség? A konkrét helyzetben. És nem csak a népek nem látják sokszor az Istent, hanem mi magunk sem. De van egy nagyon érdekes részlet, amire eddig nem figyeltem fel ebben a felhívásban. Elgondolkodtam azon, hogy hát azt mondja, hogy térjetek meg hozzám kesergéssel, meg böjtöléssel, meg könyörgéssel. Na de hát ezt nagyon sokan csinálják, hogy böjtölnek, meg imádkoznak, meg globál eső program, meg imaheti felolvasások, meg mit tudom én mi egyéb, és nem történik semmi. Pedig erre azt írja a 18. vers, hogy erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Hát akkor mindaz, ami eddig történt, az nem az volt, amit itt leír Jóel könyve, akkor valami hiányzik. Mi az a kulcsfontosságú elem, amit itt Isten mondani akar nekünk, ami megnyitja abban a zárban a kulcsot. Vagy tehát az a kulcs, ami megnyitja a zárat. Elnézést. Azt mondja, először is azt mondja, hogy térjetek meg. Mit mond? Először térjetek meg hozzá. Hozzá. Nem tantételekhez, nem egyházakhoz, nem elméletekhez. Térjetek meg hozzám. Gyertek én hozzám. Mint amikor egy apa azt mondja gyerekeinek, hogy gyertek gyerekek, gyertek ide hozzám. Gyertek ide hozzám. Nézzétek meg, mit mond utána. A 13. versben térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Melyik Istenhez? A haragvó és ítélő Istenhez. Nem azt mondja, hogy mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Ehhez az Istenhez térjetek meg. Ez a mi problémánk, hogy nem ilyennek látjuk az Istent. Hogy nem látjuk őt kegyelmesnek, kegyetlennek látjuk őt, mint a gonosz szolga. Azt mondja, hogy hozzám térjetek meg a kegyelmes Istenhez. Ismerjetek meg engem. Jöjjetek hozzám. Én hozzám gyűjjetek. És azt is mondja utána, hogy amit a 17. versben mond, ezt mondja, hogy ezt mondják a papok, az Úr szolgái, légy kegyelmes, ó Uram! Légy kegyelmes! Nem azt mondják, hogy ítéljél most már, Uram, vagy büntess meg a mi ellenségeinket. Azt mondják, hogy légy kegyelmes! Ez az a kulcs, ami kinyitja ezt a kaput. Amiről azt mondja, hogy és erre választ őn az Úr. Erre buzgón lőn az Úrnak szeretete, és kegyelmezett az ő népének. Itt is azt mondja, hogy kegyelmezett az ő népének. Mindamellett, hogy ez van itt a középpontban, arra azt sem szeretném elhanyagolni, amit kifejezetten mond. Azt mondja, hogy térjetek meg teljes szívetek szerint. bőjtöléssel is, könyörgéssel is, kesergéssel is. Miért mondja ezt? Ha az ember nem tesz határozott erőfeszítéseket azért, hogy közeledjen Istenhez, akkor visszahúzzák a körülmények, visszahúz az a világ. Nem tud működni más, mint a rossz statisztika miatt. Mindazok miatt, amiket elmondtuk, azok miatt a csüggesztő körülmények miatt, amik minden oldalról körülvesznek. Nem fog menni másképp. Csak hogyha eltökéljük magunkban, hogy szemlélni fogjuk az Isten kegyelmét, hogy foglalkozunk azzal, hogy az Isten mit adott nekünk, hogyha rá irányítjuk a figyelmünket arra a kegyelemre, amit Isten nekünk adott Jézusban, arra, amit ő tett értünk, és tesz értünk ma is, hogyha az ő kegyelmével foglalkozunk, az ő ígéretével foglalkozunk, lehet, hogy ki kell venni egy nap szabadságot, vagy egy hetet, imádkozni és böjtölni, hogy az ember el tudjon csendesedni. Mert ebben a világ, ennek a világnak a zajában sokszor ez nagyon nehéz, ha nem lehetetlen vállalkozás. Igazán elcsendesedni. Igazán közösségbe kerülni az Úrral olyan mélyen, hogy átformálódjon a mi gondolkodásunk. Mert emlékeztek rá előző órán, pont ezzel fejeztük be, hogy nem Istent kell meggyőznünk bármiről is. Hogyha én nagyon jól könyörgök, meg imádkozom, meg böjtölök, akkor majd az Isten meggondolja magát irányunkban. Nem Istent kell meggyőznünk. Bennünk van a probléma. A mi szívünkben vannak a falak. Ezeknek kell leomolniuk. Zsidókhoz írt levél 13. fejezetéhez térjünk vissza. 8.-9. versben. Ahol egy nagyon-nagyon jól ismert igevers van, amit ma is többször idéztünk, és el is tudjuk mondani fejből is. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. És tudjátok, hogy ezt hogy folytatja? Keressük csak meg. Zsidók 13, akkor a 9. verstől olvasom. Különböző, tehát ettől különböző, és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak. Azt mondja, hogy ez a jó dolog, ez az egyetlen jó dolog, ettől különböző dolgok, az mind félrevezet, az mind félrevisz, elerőtlenít. Mert ami nem erősít, az gyengít. Nincs köztes állapot. Mi az a jó dolog, ami erősít?
Kegyelem.
A kegyelem. És a kemény, hitetlen szív helyett hogyan lesz élő hitű, erős szívünk? Mi által? Mit mond ez az ige? Kegyelem által. A kegyelem szemlélés az egyetlen dolog, ami képes megerősíteni a hitünket. Sem a törvény, sem a saját okoskodásaid, sem a kibúvóid, sem a, még a testvéri közösség sem. Csak a kegyelem szemlélése. És csak egy igét engedjetek meg, vagy egy gondolatot, amikor kiválasztották a diakónusokat, emlékeztek, mit mond Istvánról? Azt is mondja, hogy hittel és Szentlélekkel teljes volt, de még valamit mond róla. Azt is mondja róla, hogy kegyelemmel teljes volt. Olvastátok már ezt? Kegyelemmel teljes volt. Ez a három dolog teljesen összefügg. Hittel teljesnek lenni, Szentlélekkel teljesnek lenni, és kegyelemmel teljesnek lenni. És erről már Vlad beszélt, hogy nem úgy működik, hogy most az Isten valakire több kegyelmet áraszt, vagy egyik nap kevesebb kegyelmet ad másik nap meg többet, hanem a mi befogadó készségünkön múlik, hogy mennyit tudunk a kegyelemből befogadni, felfogni is, apró pénzre váltani a gyakorlati életünkben, alkalmazni, élni vele. Hogyan tudunk ebben a kegyelemben megerősödni, gyakorlati szinten? Azt mondja Péter első levelében, az első fejezetben, a 13. vers. Tehát 1 Péter 1, 13. vers. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelen. Azt mondja, hogy felövezvén elmétek derekait. Ez egy nagyon szemléletes kép. Hogyha felövezem derekamat, akkor nem esik le a nadrágom, mert ha leesik a nadrágom, az hát egy kicsit kellemetlen, mondjuk úgy. De akkor, hogyha egy fegyverzetről van szó, akkor pedig teljes kudarc. Ha valakinek leesik a fegyverzete, akkor nincs mivel harcolnia. Akkor az ellenség egy csapással lekaszabolja. Azt mondja, hogy övezzétek fel a ti elmétek derekait. Tehát ez egy határozott eltökélésről beszél. Mivel övezzétek fel a ti elmétek derekait? Azt mondja, hogy hogyan járjatok? A józan ember az mit csinál? Milyen a józan ember?
Nem részeg.
Nem részeg, mert egy részeg embernek mi a legfőbb jellemvonása? Viselkedése? Ha egy részeg embernek azt mondod, hogy menjen el a vonalon, egyenesen.
A józan egyenesen megy.
A józan egyenesen megy, a részeg miért nem megy egyenesen?
Nem.
És mit fog mondani a részeg ember?
Hogy az az egyenes, amin ő
megy. Hogy az az egyenes, amin ő megy? Pontosan, miért? Mert nem látja a valóságot. Ez a részeg ember. Nem látja a valóságot. Akkor a józan ember milyen? Az, aki helyesen látja a valóságot. Mi a valóság? Következő mondatrész mondja. Mi a valóság? A kegyelem a valóság, testvérek. Azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben. Ez a józanság, ez az igazi valóság érzékelés. Hogy tökéletesen reménykedjünk a kegyelemben. Ezért mondja be, hogy hitben járunk, nem látásban. Mert amit látunk, az azt mondja, hogy hát Isten vagy jó, vagy nem jó. Vagy akar segíteni, vagy nem akar segíteni. Ott vannak az alternatívák. Miért engedi meg Isten ezeket a dolgokat? Kérdéseket vet fel Isten jellemével kapcsolatban. De a valóság az, hogy Isten jó, Isten szeretet, Isten kegyelmes. Ez a valóság. És a józanság abban áll, hogy ezt felfogjuk, és ebben élünk, ennek a valóságában élünk. Egyenesen járunk, nem úgy, mint a részeg. És ezt azzal kezdi, hogy felövezvén elmétek derekait. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy hát, hogy ma is felkelek, és akkor élek úgy, ahogy gondolkodom. Azt mondja, hogy mielőtt elindulsz a harcba, a csatatérre, övesz fel a te gondolataidat azzal, hogy milyen Istened van, hogy kicsoda az Isten neked, hogy ő kegyelmes, hogy ő mindent megtett érted. Fegyverkezzél fel ezekkel a gondolatokkal. Ezzel kell foglalkozzanak a mi gondolataink, hogy az Isten kegyelmes és szeret, mert ez az erősségünk, ez, amitől erőssé lesz a szívünk. És talán a következő alkalommal beszélhetünk majd egy kicsit még az Isten fegyverzetéről is, Efézus levélben. De szeretném még most zárásképpen összegezni, hogy mik is a keresztény hadviselésünknek a fogásai, vagy a stratégiája, amit Isten elénk tár. De először is meg kell ismernünk az ellenfelünket, minden itt kezdődik. Mi az ellenfelünk? Az én, és azon belül is, mert hát az énünket azt a halálba vitte Jézus, a hitetlenség. Ez a legfőbb és legnagyobb ellenségünk. A hitetlenségünk. Igen, az énünkből fakad a hitetlenség, de mégis van szerepünk benne, mert a természetet, amit kaptunk, azzal nem tudunk mit kezdeni. Az adott, arról nem tehetünk, azzal csak Jézus tud valamit kezdeni. Viszont a hitetlenség az már egy olyan dolog, amiben van szerepünk, van lehetőségünk dönteni, így vagy úgy. Van lehetőségünk megkóstolni Istent. Úgy dönteni, hogy én most megpróbálom az Istent, vagy nem próbálom meg az Istent. Tehát ebben a részében van döntési lehetőségünk, választásunk. És ezért valójában ez a legnagyobb ellenségünk, amiben tudunk küzdeni, mert az énünkkel azzal nem tudunk küzdeni. Azzal csak Krisztus tud küzdeni. Viszont az a harc, amiről a Biblia beszél, az a hitért való harc. Nyilván a hitetlenséggel szemben. Mi a következő lépés? Számba kell vennünk az erőforrásainkat. Na, milyen erőforrásokkal rendelkezünk? Ebben a küzdelemben. Hát először is Isten végtelen hatalma. Ez a mi legfőbb erőforrásunk. Mégis a kegyelem az ugyanaz. Csatarendbe kell állni ezután. Mit jelent ez? Amit Jóel könyve írt. Imádkozzál. Ha kell, böjtölj. Ne hagyd annyiban a dolgot, hogy írja Péter, hogy övezzétek fel elmétek derekait. Tegyél érte valamit. Tökéld el magadban, hogy megragadod az Istent, keresed őt, és ezért tegyél konkrét lépéseket. Fel kell vonulni az ellenség ellen, a papi kürtökkel, ahogy Jerikó falainál. Ők sem ültek a sátorukban, várva, hogy hát majd Isten valahogy lerombolja Jerikót. Nem, kimentek és mentek 7 napon keresztül. Jerikó körül. A papi kürtökkel. Mink a papi kürtök? Isten szava. Így van. Isten ígéretei. Tehát Krisztus szavával kell harcolnunk, és nem szabad engednünk a csüggesztő gondolatoknak. Nem szabad, hogy ezek teret kapjanak akár a gondolatainkban, vagy a beszédünkben is. Nem szabad ezekkel szóba állni, vagy ezeket hangoztatni. Mert akkor el fogunk bukni, hogyha ezeknek teret engedünk. Hát szabad, nem szabad? Hát mindenki úgy csinál, ahogy akarja. De ebben a hadviselésben így működnek a dolgok. Ha te a csüggesztő gondolatoknak adsz teret, akkor a csüggedésbe fogsz landolni. De hogyha az Isten szavának adsz teret, akkor ő győzelemre fog vezetni. Mi a következő? Rombolj le minden magaslatot, ami akadályoz az Istennel való kapcsolatban. Mik ezek a magaslatok, amiket le kell rombolni? Csak összegezzük. Okoskodások, ugye, kifogások, érvek, amik a világból származnak. A rossz statisztika, így van, az életünknek a rossz tapasztalatai, mert az Isten ígéretei bizonyosabbak ezeknél. Sokkal bizonyosabbak. És ezekkel lehet felvenni, az Isten ígéreteivel lehet ezeket legyőzni. Rossz szokások, vagy bűnök, és az ebből fakadó bűntudat, ezeket mindet Isten ígéjével le lehet fegyverezni. Mert azt mondja az Isten ígéje, hogy aki az Istentől született, az nem vétkezik, mert benne marad annak magva. És ez a gyakorlatban hogyan működik? Azt mondja Pál, hogy most azért öldököljétek meg a ti testi tagjaitokat a lélek által. Tehát nagyon érdekes, hogy Jánosban úgy tűnik, hogy ez ilyen automatikus dolog. Istentől születtél, nem vétkezel ki, és lusz vége a történetnek. Mert Pál apostol megmagyarázza, hogy ebben nagyon is aktív részünk van, mert a gondolatok jönnek, az impulzusok jönnek belülről, kívülről, mindenhonnan, és azt mondjuk, hogy öldököljétek meg. Mert amit az Isten adott nektek, az ő élete, az legyőzi ezt. És az Isten szava, hatalom, és csak személyes tapasztalatként tudom én is mondani, hogy nagyon határozottan működik ez. Működik. Hát olyan rossz szokás életemben, ami azelőtt mindig, amiben mindig elbuktam azelőtt. És jön egy rossz gondolat, egy kísértés. És előtte mindig, hát persze, automatikusan az ember enged neki. Mert már berögzült a dolog. És azt mondom, hogy nem. Én az Istent választottam. Én az övé vagyok. Ő szent lélekkel, hatalommal ruházott fel engem, hogy azt mondjam, hogy Jézus nevében nem. És ezt mondja Pál, hogy egyik helyen így fogalmaz, és döbbenetes számomra az a határozottság, amit ezt kifejez. Azt mondja, hogy megtagadván minden világi kívánságot és bűnt. Megtagadva. Hát, hogy ez egy határozott, egy elhatárolódást fejez ki a mi részünkről. Isten ereje által. És a tapasztalatom is azt mondja, hogy ez működik, testvérek, működik. Nem kell, hogy mi a bűn rabságában éljünk. Vagy attól rettegjünk, hogy hát mikor fogunk elbukni. Isten erejével nem ütközünk meg soha, nem bukunk el soha. Tehát a rossz szokások, a bűnök, azok sem jelenthetnek akadályt. Ezeket is le lehet fegyverezni Isten erejével. A múltunk, a korábbi tapasztalatunk ellenvetései, vagy a rossz statisztika, hogy említettem, ezeket is mind Isten szavával kell összevetni, összemérni. Hogy az Isten hűséges, az Isten nem változik. És az, amit eddig tapasztaltam, az a hitetlenségből fakadt. De Jerikó falai sem álltak örökké. Tökéljük-e, hogy minden gondolatunkat, minden tervünket alávetjük Istennek. Rá kell bíznunk magunkat az ő hatalmára és az ő erejére, mert magunktól nem tudjuk ezt a háborút megnyerni. Ő az, aki a győzelmet adja nekünk a Krisztus Jézusban. És hogyha azt gondoljuk, hogy azért, mert mi mindent megtettünk, azért fogunk győzni, akkor már rossz úton járunk. Rá kell bíznunk magunkat, hogy Isten megadja nekünk a győzelmet. És arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy ha egy konkrét helyzetbe belekerülünk, ahol nehéz hinni, nehéz az Istenben bízni, nehéz őre támaszkodni, akkor meg kell győződnünk arról először, hogy mi az ő akarata. És hogyha meggyőződtünk róla, hogy mi az ő akarata, akkor azt meg kell ragadni, előre kell nyomulni vele. És És mi, hogyha nem omlik le azonnal a fal? Ezért is nagyon tanulságos a Jerikó bevétele. Meddig kellett körüljárniuk? 7 napig, és a 7. napon még 7-szer. Ez az álhatatosságra tanít bennünket, ugyanúgy, hogy a hamis bíró példázatában olvastuk. Hogy tartsunk ki a könyörgésben, ne csüggedjünk el, sőt, inkább, ahogy Jerikónál is, növeljük az ostromot. 7. napon nemhogy jobban elcsüggettek volna, hanem még inkább növelték az erőfeszítéseiket. 7-szer mentek körbe. Hát, hogy írja, hogy Jakab levelében igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, ami nem engedi el az Isten kezét. Emlékeztetünk Illésre, aki 7-szer ment vissza imádkozni, még végül teljesen bele tudott kapaszkodni az ígéretbe. Igen. Hogy ott van a kananeus asszony példája, akinek Jézus maga mondta azt, hogy hát nem jó a gyerekek eledelét az ebeknek vetni. Maga Jézus mondta neki ezt a rettenetes elutasítást. És ő mégis kitartott, és azt mondta, hogy nem, nekem is jár valami. Mert én ismerlek téged, és tudom, hogy te kegyelmes vagy. És van neked valamit az én számomra, ami az enyém. Tehát nagyon fontos az álhatatosság, a kitartás. És végül, hogyha megvívtuk a győzelmet, akkor dicsőítsük Istent is. Beszéljük el a tapasztalatainkat, fejezzük ki a hálánkat Isten felé, azzal, hogy megosztjuk ezt másokkal is, hogy mit tett értünk az Isten. Mert Krisztusban 100%-ig biztos a győzelem. És ezért érdemes végigküzdeni azt a harcot is. Végezetül, hogy egyigét szeretnék olvasni. 2 Korintus levél 2. fejezetéből a 14. verset. 2 Korintus 2:14-et. Ahol erről a küzdelemről beszél Pál. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet bennünket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. De Krisztusban 100%-ig garantált a győzelem. És az Isten megmutatta nekünk ezt az ösvényt, hogy hogyan tudjuk ezt a küzdelmet megnyerni. És még a következő órán szeretnék a kegyelemről beszélni, hogy még inkább megerősödhessünk a kegyelemben is. Igazából az Isten kegyelme olyan hatalmas és végtelen, hogy tényleg csak pár cseppet tudunk az óceánból kimerni a mi kis kanalunkkal, de azt gondolom, hogyha mindnyáján ezzel foglalkozunk, ezen gondolkodunk, erre állítjuk rá a gondolkodásunkat, mint amikor az ember a rádión beállítja, hogy melyik frekvenciát hallgassuk. Állítsuk a kegyelemre a frekvenciát. És akkor biztos a győzelem. Hát köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm azt, hogy Istennek elsősorban, hogy ezeket megmutatja nekünk is, hogy együtt is járhatjuk ezt az utat is. Tudom azt, hogyha most is imádkozunk hozzá, akkor ő meghallgatja. És szeretnélek benneteket meghívni erre, hogy az Isten segítsen nekünk, hogy irányítsa mi figyelmünket a kegyelemre, hogy lássuk az ő kegyelmét, hogy ezt tegyük meg, kis küldetésünké most. Tűzzük ki magunk elé célul, hogy szemlélni fogjuk a kegyelmet. Szeretnétek ezt csatlakozni? Akkor imádkozzunk. Ó, mennyi atyánk! Köszönjük neked azt, hogy te nem csak úgy belelöktél bennünket ebbe a háborúba, amiben találjuk magunkat, hanem te bőséges eligazítást adtál nekünk. Köszönjük neked, hogy megmutattad nekünk az ösvényt, hogy hogyan tudunk győzni ebben a csatában. Köszönjük neked a te kegyelmedet, ami Jézus Krisztusban van, és köszönjük, hogy ez által erősíted meg a mi szíveinket. Látod, atyánk, hogy hogyan vagyunk most itt előtted. Milyen gondolatok forognak bennünk, de egyet minnyáján biztosan tudunk, és ezért is vagyunk itt, hogy téged szeretnénk keresni, megtapasztalni, érezni és látni, hogy jó az Úr. Atyánk, hallottad az én testvéremnek válaszát a te meghívásodra, hogy hozzád térjünk, hogy a te kegyelmi üzenetedhez térjünk, a te kegyelmes lényedhez térjünk. Atyánk, szeretnénk most itt, ezen a helyen eltökélni magunkat, hogy a te kegyelmedet fogjuk szemlélni, kutatni, hogy Jézusra fogunk tekinteni, és közeledni hozzád, és bizonyos, hogy te is közeledni fogsz hozzánk. Sőt, közel vagy te hozzánk, csak mi érzünk magunktól távol. Ó, atyánk, te munkáld ki ezt a változást a mi szívünkben, hogy leomoljanak a falak, és hogy teljes hittel meg tudjuk ragadni a te ígéreteidet, amik most is ugyanolyan bizonyosak, mint amikor beteljesednek. És ahogyan az elmúlt korokban is, akár 2000 évvel ezelőtt láthattuk ezeknek teljesedését, mert feljegyezték nekünk, atyánk, ezek most is ugyanolyan bizonyosak. És köszönjük, hogy te megerősítesz a te ígéreteidben, és győzelmet adsz nekünk a te fiad Jézus Krisztus által. Amen.